Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Szerb Antal, Utas és Holdvilág.
Az idő lejárt. Mihály meggyógyult, és el kellett hagyni a kórházat. Úgy érezte, haza nem utazhat. Családja előtt lehetetlenné vált szökése által, amit úgy se tudna és nem is akarna megmagyarázni. Elhatározta, hogy írni fog haza, és pénzt kér. De a levél megírását napról napra halogatta. Addig is ott maradt Foligno-ban, ahol az egyetlen ember élt, akihez valami halvány köze volt. Elesli doktor. Szobát bérelt és csendesen élt, olvasta az angol regényeket, amiket a doktor kölcsönzött neki, örült az ebédnek és a vacsorának, és a jó pohár bornak, amit esténként a városka fő kávéháza előtt üldögélve, beszélgetve fogyasztottak el Eleslivel.
Ne haragudjanak, hogy zavarom önöket, de már egész nap bolyongok ebben az átkozott városban, és nem találok senkit, akivel meg tudnám magam értetni. Felvilágosítást kell önöktől kérnem, azért jöttem ide. Nagyon fontos.
Parancsoljon velünk.
Kérem, én művészettörténetet tanulok Cambridge-ben.
Cambridge-ben. Cambridge-ben?
Igen, Cambridge-ben, Massachusetts államban. Miért talán ön is ott végzett?
Nem. Én Cambridge-ben. Cambridge-ben. Angliában. Angliában. De mivel állhatunk rendelkezésére?
Szóval művészettörténetet tanulok, és most Olaszországba jöttem, mert amint talán maguk is tudják, itt nagyon sok olyan kép van, ami máshol nincs meg. Meg is néztem mindet. Voltam Firenzében, Rómában, Nápolyban, Velencében, és még egy csomó helyen, amelynek a nevét most nem tudom elolvasni, mert nagyon rossz itt a világítás. Most utoljára Perugiában voltam. Jól mondom?
Igen.
Ott a múzeumban megismerkedtem egy francia urral. Francia volt, ez egy nagyon rendes ember. Minden szépen megmagyarázott, és azután azt mondta, hogy feltétlenül Foligno-ba kell mennem, mert ott van egy nagyon híres kép, amit Leonardo da Vinci, van egy nagyon híres kép, amit Leonardo da Vinci, hát ide jöttem. És egész nap kerestem a képet, és nem találtam meg. És senki nem tudott útbaigazítani ebben az utálatos kis fészekben. Legyenek szívesek, mondják meg, hogy hova dugták azt a képet.
Leonardo kép? Olyan sohasem volt Foligno-ban.
Nem lehet. A francia úr mondta. Azt mondta, hogy egy nagyon szép tehén van rajta. Meg egy liba, meg egy macska. Meg egy nagyon szép tehén. Meg egy macska. Meg egy liba, meg egy liba, meg egy macska. Nagyon szép tehén van rajta. Meg egy liba, meg egy macska. Meg egy nagyon szép tehén.
My dear lady, a dolog nagyon egyszerű. A francia úr becsapta magát. Foligno-ban nincsen Leonardo kép. És én ugyan nem értek hozzá, de az az érzésem, hogy Leonardo-nak nincs is olyan képe, amelyen egy tehén, egy liba, meg egy macska látható.
Nem értem. Hát akkor miért mondta?
Valószínűleg azért, mert a cinikus európaiak ezekkel az állatokkal szokták a nőket összehasonlítani.
Nem értem.
Persze csak az európai nőket.
Nem értem. Csak nem azt akarja mondani, hogy a francia úr gúnytűzött belőlem?
Sajnos így is meg lehet fogalmazni a dolgot.
Ön nem francia?
Nem. Magyar vagyok.
Az már mindegy. De ön angol?
Igen, részben.
És önnek is az a véleménye, mint a barátjának?
Sajnos igen.
Pedig milyen kedves voltam hozzá. Csak tudnám legalább, hogy hogy hívják a gazembert.
Hát nagyobb baj nem történt. Most beírhatja a noteszába, hogy volt Foligno-ban is.
Már beírtam.
Na látja. Holnap majd szépen tovább utazik és folytatja a tanulmányait. Majd kikísérem a vonathoz, mert már velem is előfordult, hogy rossz vonatra szálltam.
Nem arról van szó. Szégyen. Szégyen. Így bánni egy szegény, védtelen nővel. Mindig mondták nekem, hogy óvakodjam az európaiaktól. De nekem olyan egyenes jellemem van. Lehet itt viszkit kapni.
A lány csodálatos volt. Különösen, mint műtörténész. Azt állította, hogy Párizsban volt Vattónál, a műtermében. Nagyon kedves öreg úr, mondta, csak piszkos a keze, és nem szerettem, hogy az előszobában megcsókolta a nyakam. Gazdag filadelfiai szülők gyermekeként Párizsban, Bécsben és egyéb jó helyeken hallgatott fél éveket, de semmi sem fogott rajta. Megőrizte szellemének amerikai rumlatlanságát. Millicent Ingram nagyon csinos volt. Kicsi orrával, nagy és nagyra festett, egészséges szájával, kitűnő, sportív alakjával. Izmai rugalmasnak látszottak, mint a gumi. Mihályt erősen vonzott a Millicent butasága is. A mélységes butaságban van valami szédítő és örvényszerűen vonzó, mint az enyészetben. A vákum vonzó ereje.
Millicent. Na hát, hogy valaki tényleg Millicentnek hívjanak. Minek utazna már is tovább? Foligno is város. Maradjon inkább itt.
Igaza van. Maga az első európai, aki engem intellektuálisan értékelni tud. A legtöbb európai nagyon tompa, és nincs érzék a művészi szép iránt. De tudja, azt gondoltam, hogy nem lehet állandó művészeti problémákkal foglalkozni. Az állandó intenzív gondolkodás különben is nagyon árt a bőrnek. Elhatároztam, hogy mielőtt tovább utazom Siennába, egy kis szellemi szünetet adok magamnak. Maga olyan megnyugtató hatást tesz rám. Látszik, hogy kedves, egyszerű, harmonikus lélek.
Köszönöm. Örülök, hogy észrevette.
Nézze, milyen szép. Van egy olasz festő, aki épp ilyen fákat festett. Hogy is hívják?
Botticelli.
No, de máj.
Néhány nappal később Mihály hajnalban felébredt, felkelt és kibámult az ablakon. Az ablak a városfalon túlra, a hegyek felé nézett. Ha ez a táj valóság, gondolta Mihály, ha ez a szépség csak ugyan van, akkor minden hazugság, amit eddig csináltam. De ez a táj valóság. Riadtan fordult Millicent felé, aki édesen aludt mellette. Most egyszerre ráeszmélt, hogy Millicentnek semmi realitása nincsen. Millicent nem több, mint egy hasonlat, ami véletlenül eszébe jut az embernek. Egyszer csak halálos vágyódás fogta el. Olyan vágyódás, amilyen csak egészen fiatalon ismert. De ez reflektáltabb és égetőbb vágy volt. Mert ifjú korának a vágyódása után vágyódott olyan élesen, hogy fel kellett kiáltania.
Pedig olyan jó volt magával lenni, Mike.
Hát okvetlenül el kell mennie Siennába.
Hogyne. Ha egyszer Miss Wolf, a művészettörténet professzorom azt írja.
Ne hegye meg az öreg bestiát. Nézze, Millicent, hallgasson rám. Ne nézze meg a siennai primitíveket. Valószínűleg ugyanolyan primitívek, mint az umbriaiak. Nem mindegy, hogy 10 képet többet lát, vagy kevesebbet.
De Mike, hogy beszélhet így? Azt hittem, magának van érzék a művészi szép iránt, annak dacára, hogy európai. Hát jöjjön maga Siennába, úgy sincs itt semmi dolga.
Az igaz, a dolgomtól elmehetnék.
Hát akkor miért nem jön?
Mert nincs pénzem.
Nincs pénze? Hogy lehet az?
Elfogyott.
És a szülei nem küldenek?
De igen, majd küldenek, majd ha írok nekik.
Na látja, addig pedig azok magának kölcsön, mennyire van szüksége. $500 elég lesz?
De mi viszont, hiszen ez rengeteg pénz.
Igen? De hiszen megadja, nem?
Hát, az természetes. És végül is csak rövid lejáratú kölcsönről van szó. Nem is kell mindjárt $500. $100 is elég lesz. Mondjuk 200. Na, mondjuk talán mégis 300-at.
Mihály legfiatalabb bátyja, Tivadar volt a vivőr és a könnyelmű a családban. Állítólag egyszer egy színésznővel is viszonya volt. Ő talán megérti és megbocsátja a dolgot. Mihály tehát elfogadta a pénzt, megírta a levelet és elbúcsúzott Millicenttől. Most már tudta, hogy a kaland, a visszatérés a vándorévekhez csak átmenet volt. csak lépcső, ami még lejjebb kell ereszkednie, még visszább a múltjába, a saját történelmébe. Az idegen nő idegen maradt, amint hogy a vándorévek csak haszontalan csavargással eltöltött idők voltak, de neki haza kell térnie azokhoz, akik nem idegenek, csak hogy azok már régen halottak, és elsodorta őket a világ négy sarkának kóbor szeme.
Tudom, mi a bajom. Akut nosztalgiám van. Szeretnék fiatal lenni. Van arra valami orvosság?
Bizonyára van, de arról nem szabad beszélni. Gondoljon Faustra. Ne akarjon újra fiatal lenni. Isten adja a férfikort és az öregséget is. Mondja meg őszintén, nincs magának valaki kedves halottja?
De igen.
Sokat gondol rá mostanában?
Igen.
Látja. Hiába nem hisz maga abban, hogy a halottak vannak valamiképp. Maga a halottaiba betegedett bele. Meglátogatják és elszívják az élet erejét. Én itt többet nem tehetek, de vannak erősebb eszközök.
Tudja, hogy nem vagyok babonás. A babona csak azon segít, aki hisz benne.
Ez már rég túlhaladott álláspont. Meg kell próbálnia. Át kell mennie Gubbióba. Ott él egy csodatévő szerzetes, fent, Szántúbáldó kolostorában.
Gubbió. Erről a helyről egyszer már beszélt nekem. Valami nagyon kísérteties dolog történt ott magával.
Igen. Most már elmeséletem, talán az meggyőzi. Ugyanis épp erről a szerzetesről van szó benne. Tudja, én Gubbióban voltam városi orvos, mielőtt ide kerültem a kórházba. Egyszer egy fiatal nőhöz hívtak. Nem olasz volt, de jól beszélt angolul. A házbéliek elmondták, hogy a nőt, aki mint fizető vendég lakott náluk, egy idő óta hallucinációk gyötrik. Az a rögeszmé, hogy éjszaka nincs bezárva a halottak kapuja.
A micsoda?
A halottak kapuja. Gubbióban ezeknek a középkori házaknak két kapujuk van. Egy rendes az élők számára, és mellett egy másik, keskenyebb a halottaknak. Ezt a kaput csak akkor mondják ki, amikor a koporsót kiviszik a házból. Azután megint befalazzák, hogy a halott ne jöhessen vissza. Mert úgy tudják, hogy a halott csak ott jöhet vissza, ahol kiment. A kapu nincs is egy szinten az utcában, hanem úgy egy méterrel magasabban, hogy ki tudják adni a koporsót az utcán álmoknak. A hölgy, akiről beszélek, egy ilyen házban lakott. Egy éjszaka arra ébredt, hogy a halottak kapuja kinyílik, és belép rajta valaki, akit nagyon szeretett, és aki rég meghalt. És attól kezdve minden éjszaka eljött a halott.
Ezen könnyű segíteni. A hölgynek egyszerűen el kellett volna költöznie.
Mi is ezt mondtuk, de nem akart. Nagyon boldog volt attól, hogy a halott meglátogatja. Egész nap csak feküdtünk, maga is várta az éjszakát. A házbeliek egyre jobban aggódtak miatta.
És maga mit csinált?
Próbáltam megmagyarázni neki, hogy hallucinációi vannak, de kinevetett. Ott maradtam bele éjszakára. Éjfél előtt egyszer csak kézen fogott, és levezetett abba a fölszinti terembe, amelyben a halottak kapuja nyílt. Meg kell vallanom, hogy nem láttam a halottat. De a saját hibámból nem mertem bevárni. Csak azt éreztem, hogy rendkívül ideg lett, és a mécses lábja a lobog a léghúzatban. És valahogy az egész testemben éreztem, hogy még valaki van a szobában. Megvalló magának őszintén, ez több volt, mint amennyit én el tudok viselni. Elrohantam. Maga erre azt mondja, hogy a hölgy szuggesztiója alá kerültem.
Lehet. És mi történt a hölgyel?
Na, épp ezt akarom elmondani. Mikor látták, hogy orvos, legalábbis ilyen orvos, mint én vagyok, nem segített. Elhívták Páter Severinust a Szántúbáldó kolostorból. Ez a Páter Severinus nagyon különös és szent ember. Valami messzi országból vetődött Gubbióba, nem tudni honnan. Ritkán jött csere a hegyről, ahol szigorú önnek tagadó életet élt. Most valahogy mégis sikerült rábírni, próbáljon meg segíteni a hölgyen. A találkozásuk, azt mondják, igen megrázó és drámai volt. A hölgy, amint meglátta Páter Severinust, nagyot sikoltott és összeesett. Páter Severinus is elsápadt és megtántorodott. Úgy látszik, érezte, milyen nehéz dologról van szó. Azután mégis sikerült neki.
Hogyan?
Azt nem tudom. Úgy látszik, exorcizálta a kísértetet. Miután egy óra hosszat beszélgetett a hölgyel valami ismeretlen nyelven, visszament a hegyre. A hölgy pedig megnyugodott és elutazott Gubbióból. Azóta senki sem látta sem őt, sem a szellemet.
Érdekes. És ez a Páter Severinus csak ugyan valami idegen országból került oda? Nem tudja honnan?
Nem. Senki sem tudja.
Milyen ember? Már a külsejét gondolom.
Elég magas, szikár. Hát amilyenek a szerzetesek szoktak lenni.
És ott van még abban a kolostorban?
Igen. Ő hozzá kellene mennie magának. A maga baján csak ő tudna segíteni.
Gubbióba keskeny vágányú motorvonaton kell menni. Egy óriási kopárhegy oldalában húzódik meg, mint egy rémülten felfelé menekvés közben leroskadva a város. A város fölött pedig a Monte Inchinónak majdnem az ormán egy óriási kiterjedésű fehér épület tömb, Szent Ubaldo kolostora. Mihály a katedrálisból kijövet, a Via del Consoli szegényesen méltóság teljes középkori házai közé kanyarodott be. Mindjárt a harmadik házon ott volt a halottak kapuja. A rendes kapu mellett a földtől egy méter magasságban egy keskeny, befalazott, gótikus kapunyílás. Egy keskeny sikátoron át lement a párhuzamos utcába, amely nem volt fiatalabb, csak valamivel kevésbé komoran előkelő. Az egyik ház előtt embercsoport tűnt a szemébe. Ha nem tudta volna rögtön, hogy miről van szó, bizonyára azt hitte volna, hogy látomása van. A ház előtt csukjával elfödött arcú emberek álltak, gyertyával kezükben. Régi olasz szertartás szerinti temetés zajlott, ahol csukjás hozzátartozók, a konfraternitás tagjai viszik a halottakat. A halott kapu nyitva volt. Be lehetett látni a házba, egy sötét terembe, amelyben a raba talált. Papok és minisztránsok álltak füstölőkkel a koporsó körül, és énekeltek. Majd nem sokára felemelték a koporsót, és a halott kapunát kiadták az utcára, ahol a csukjások a vállukra emelték. Ekkor a gótikus kapunyílásban megjelent a karinges pap. Sápadt, elefántcsont színű arcát szomorú és semmit nem látó tekintettel fordította az ég felé, félrehajtotta fejét, és valami kimondhatatlanul kedves, régi dolgokra emlékeztető mozdulattal összetette kezét. Mihály nem rohant oda hozzá, hiszen most már pap, komoly és sápadt szerzetes. Éppen egyházi funkciót teljesít. Nem. Nem rohanhat oda hozzá, mint egy gimnazista, mint egy fiú. Csak nézte Ervin arcát, hogy milyen hosszú és somány lett, és szemét, amelyből kiégett az ifjúkori tűz, és olyan mélységes szomorúság nézett belőle, mint Gubbió házaiból. Eddig csak egy szó volt Mihály számára, hogy szerzetes. Most megértette, hogy Ervin szerzetes, és könnyes lett a szeme. A menet elindult a koporsóval, nyomában a pap és a gyászmenet. Mihály is beállt a végére, és levett kalappal ballagott a távoli Campo Santo felé, fel a hegyoldalra. Szíve annyira dobogott, hogy meg kellett időnként állnia. Azután a temetés véget ért. Az emberek kezdtek szétszéledni. És Mihály még mindig nem tudta elszánni magát, hogy odalépjen hozzá. Talán jobb volna, ha most elutazna, és beérni abban a csodával, hogy látta Ervint. Ekkor Páter Severinus elhagyta társait, és visszafordult. Egyenesen feléje jött. Mihályról lehult minden felnőttség, és odafutott Ervinhez.
Misi. Misi. Már a sírnál láttalak. Hogy kerülsz ide, ahol madársa jár? Ne sírj.
Megváltoztál azóta.
Ó, mennyi gondoltam rád.
Te is megváltoztál azóta.
Ó, mennyit gondoltam rád. Misi.
Misi. Tudtam, hogy itt kell lenned Gubbióban. Azért jöttem ide. Mondd, Ervin, hol és mikor beszélhetnék veled? Együtt vacsorázhatnánk?
Azt nem lehet. Én most egészen estig el vagyok foglalva.
Hát annyi dolgotok van?
Rengeteg. Ti ezt el sem tudjátok képzelni. Ma egy csomó imádsággal elmaradtam.
Hát mikor fogsz ráérni, és hol találkozhatnánk?
Csak egy módon, Misi, de félek, hogy ez neked nagyon kényelmetlen lesz.
Ervin, hogy gondolod?
Fel kellene jönnöd a kolostorba. Mi onnan csak kivételesen jöhetünk ki, és fent is minden órának megvan a szigorú kötelessége. Éjfélkor templomban megyünk zsolozsmákat mondani. 9-kor leszoktunk feküdni, és éjfélig alszunk. De ez nem kötelező, és erre az időre hallgatás sincs előírva. Ebben az időben beszélhetnénk egymással. Vacsora után jöjj, mint zarándok, és hozz valami kis ajándékot Szent Ubaldónak a testvére kedvéért is. Néhány gyertyát talán, a szokásos. Jó lesz így?
Jó lesz, Ervin, nagyon jó lesz. Jó lesz, Ervin, nagyon jó lesz.
Ervin ezúttal nem karinget, hanem a ferencesek barna csuháját viselte. A tonzúra egészen más jelleget adott arcának. Magában is kiölt belőle minden világiasságot, és a Giottók és Frangelikok levegőjével verte fel. És mégis, Mihály úgy érezte, hogy Ervin kezdettől fogva erre az arcra készült. A tonzúra mindig is ott volt a fején, csak akkor még eltakarta Ervin kondor fekete haja. Nem volt kétséges, hogy Ervin megtalálta önmagát. Bármi rettenetes is az. Mécses gyújtott, és úgy vezette Mihályt irdatlan, fehérre meszelt, és teljesen üres termeken és folyósókon át a fogadószobába.
Mondd, hányan laktok tulajdonképpen ebben a kolostorban?
Hatan.
De hisz, itt 200-an is kényelmesen elférnének. Nem szoktál itt férni?
Misi. A Páter Prior jósága révén megkínálhatlak egy kis borral is. Töltsél magadnak.
És te?
Ó, én nem iszom.
Ervin, talán nem is cigarettázol?
Nem. Sokkal nagyobb dologról is le kellett mondanom. Úgyhogy ezt az áldozatot észre se vettem. De te így áll és gyújts rá nyugodtan. Nem tudom, milyen bor. Nekünk nincs pincénk, koldulórend vagyunk. És ezt meglehetősen szó szerint kell érteni. Hát most mesélj.
Ervin, a kettőnk élete közül a tiéd a csodálatosabb.
De én mit mesélhetnék? Nekünk nincs életrajzunk. Egyikünk története épp olyan, mint a másiké. És az egész beleolvad az egyház történetbe.
Hogy kerültél ide, Gubbióba?
Először odahaza voltam novícius, Gyöngyösön. Azután sokáig az egri rendházban. Azután ki kellett küldeni egy pátert Rómába, és engem küldtek ki, mert addigra megtanultam olaszul. Aztán ott akartak tartani, de attól féltem, hogy ez arra vezetne, hogy idővel karriert csinálnék. Már persze csak a szó ferences értelmében, hogy házfőnök legyek valahol, vagy ilyesmi. És azt nem akartam. Megkértem a generális atyát, hogy helyezen ide, Gubbióba. Mindig nagyon tetszett nekem ez a kolostor. Meg a farkas legendája miatt is. Emlékszel?
Igen.
Meg a farkas legendája miatt is.
Mond, olyan nehéz ezeket a dolgokat megkérdezni. Nem nagyon egyhangú itt?
Dehogy egyhangú. A mi életünkben épp úgy vannak örömök és bánatok, mint a kívülvaló életben. Csak mások a mértékek, és máshol van a hangsúly.
Szóval nem akartál szerzetesi karriert csinálni. Tényleg, Ervin, hogy tekintik a rendtársaid azt, hogy zsidó voltál? Nincs hátrányodra?
Ellenkezőleg. Akik éreztették velem, hogy mennyire idegenkednek a fajtámtól, alkalmat nyújtottak nekem a szelídség és az önmegtagadás gyakorlására. meg aztán Magyarországon, amikor faluhelyen lelkipásztorkodtam, valahogy mindig híre ment a dolognak. És a derék falusi hívek mindig úgy néztek rám, mint valami csodabogárra, és sokkal nagyobb figyelemmel hallgattak. Itt Olaszországban pedig senki sem törődik vele. Már nekem is alig jut eszembe, a zsidó voltam.
Mióta is vagy itt Gubbióban?
Mert csak. Azt hiszem 6 éve. De lehet, hogy 7.
Mondd, Ervin, ezen már gondolkoztam, ha te eszembe jutottál. Érzitek ti is, hogy megy az idő is, hogy megy az idő is. Megy az idő is. Minden részecskéje külön valóság. Van nektek történelmetek? Ha valami esemény eszedbe jut, meg tudod mondani, hogy az 1932-ben történt, vagy 1933-ban?
Nem. A mi állapotunkkal együtt járó kegyelemhez hozzátartozik az is, hogy Isten minket kiemelt az időből. Hát bizony a tüdőm nincs egészen rendben. Sőt, azt lehetne mondani, hogy nagyon rossz állapotban van.
Ervin, te beteg vagy, és nem gyógyítanak.
Te nagyon jó vagy, Mihály. De azért nem kell, hogy sajnálj. Majd, ha komoly lesz a baj, én hozzám is eljön a doktor. Meg aztán a testi szenvedés is hozzátartozik a mi életünk rendjéhez. Nem, hagyjuk ezt. Ne vesztegessük a drága időt olyasmire, ami se te, sem én nem tudunk segíteni. Inkább azt mondd meg, hogy találtál rám?
Szepetnek János mondta, hogy Umbriában vagy valahol. Pontosan ő sem tudta, hol. És különös véletlenek, igazán utódatásszerű dolgok révén sejtettem meg, hogy Gubbióban vagy, és te vagy a híres Páter Severinus.
Igen. Én vagyok Páter Severinus.
Egy legendát hallottam rólad. Hogyan exorcizáltál egy nőt, akit halottak látogattak. Itt a Via dei Consoli egyik albergójában. Mondd, Ervin. Ugye az a nő Éva volt?
Ő.
Ervin, mesélj, hogy volt? És milyen volt Éva?
Hát milyen legyen? Nagyon szép volt. Olyan volt, mint mindig.
Hogyan? Nem változott?
Nem. Legalábbis én nem vettem rajta észre semmi változást.
És mit csinál Éva?
Ezt nem nagyon tudom. Annyit mondott, hogy jól megy a sora, és sok mindenfelé megfordult. Nyugati országokban.
Hol van most, nem tudod?
Honnan tudjam? Annak már néhány éve. Azt hiszem, hogy itt volt Gubbióban. Bár mondom, az időérzéken nagyon bizonytalan.
És mondd, ha elmondhatod, hogyan történt a... Hogyan küldted el a halott Tamást?
Nem volt nehéz. Évát az a ház tette kísértetlátóvá. A halott a kapuja másokat is megzavart már. Csak arra kellett rábírnom, hogy elmenjen onnét. Nekem már annyi látomással volt dolgom, és annyi kísértettel az évek során. Különösen itt Gubbióban, a halott kapuk városában, hogy meglehetősen szkeptikus lettem ezen a téren.
Mégis, hogy gyógyítottam még Évát?
Sehogy. Amint általában lenni szokott az ilyen dolgoknál. Komolyan beszéltem vele. Imádkoztam egy kereset. És megnyugodott. Belátta, hogy élőnek az élők közt a helye.
Biztos vagy ebben, Ervin?
Egészen biztos. ha csak nem választja azt, amit én.
Arról nem mondott semmit, hogy hogyan halt meg Tamás? Jól van. És belőlem is ki tudnád exorcizálni Tamás emlékét, és Éváét, és mindnyájatokét mond.
Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. És nem is tudom, jó volna-e. Mert akkor mi maradna neked? Nagyon nehéz egyáltalán neked valamit mondani, Mihály. Ilyen tanácstalan és tanácsolhatatlan zarándok, mint te, ritkán jön Szantóvaldóhoz. Amit én tanácsolhatnék, amit kötelességem volna tanácsolni, azt úgysem fogadnád meg. A kegyelem tára csak azelőtt nyílik meg, aki részesedni akar a kegyelemben.
Mégis, mi lesz velem? Mit csináljak holnap és holnap után? Ez a felnőtt vagy álfelnőtt életem. A házasságom is teljesen elhibázott. Fogalmam sincs, mihez kezdjek. Mit várjuk a jövőtől? Hogyan térjek vissza magamhoz? De legfőképp ez gyötör, a nosztalgia az ifjúkorom és az ifjúkori barátaim iránt. És te hogy bírod? Neked nem fáj? Neked nem hiányzik? Hogy csináltad? Tőled vártam, hogy tanácsot fogsz adni. Menjek haza Pestre, mint a tékozó fiú, vagy kezdjek új életet, menjek el munkásnak. Ne hagyd magamra. Úgyis olyan egyedül vagyok. Mit tegyek?
Most menj aludni. Mindjárt éjfél. Nekem a templomba kell mennem. Menj aludni. Majd elvezetlek a szállásodra. És a matutinom alatt majd gondolkozom rajtad. Talán megvilágosodik. Már máskor is megtörtént. Holnap reggel talán tudok neked valamit mondani. Most aludnod kell.
Reggel Mihály abban ébredt, hogy Éváról álmodott az éjjel. Furcsa, paradox, betegesen édes érzés volt ez ezen a kemény, aszkétikus fekvőhelyen. Álmára nem emlékezett, de egész testében érezte azt a sejmes eufóriát, amit csak az álom adhat meg. Az éber szerelem csak egészen kivételesen. Felkelt, nem kis önmegtagadás árán megmosdott a nem nagyon modern mosdóhelyiségben, és kilépett az udvarra. Ragyogó, hűvös, szeles reggel volt. Éppen misére harangoztak. Ünnepélyes és boldog érzés töltötte el. Ervin bizonyára meg fogja mondani, hogy mit kell tennie. Talán vezekelnie kell. Igen, egyszer egy munkás lesz. A keze munkájával fogja megkeresni kenyerét. Úgy érezte, hogy valami elkezdődött benne, és most ő érte száll az ének, és érte konganak a friss és mély hangú tavaszi harangok az ő lelkéért.
Hogy aludtál?
Jól, nagyon jól. Egészen másképp érzem magam, mint tegnap este. Nem is tudom miért. Gondolkoztál azon, mit csináljak?
Igen, Mihály. Azt hiszem, Rómába kellene menned.
Rómába? Miért? Hogy jutott az eszedbe?
Tegnap éjszaka a kóruson... Ezt nem tudom neked elmondani. Te nem ismered ezt a fajta meditációt. Tudom, hogy Rómába kell menned.
De miért, Ervin? Miért?
Annyi zarándok, bújtosó és menekült ment már Rómába a századok folyamán, és ott annyi minden történt. Tulajdonképpen mindig minden ott történt. Azért mondják, hogy minden út Rómába vezet.
De mit csináljak Rómában?
Az mindegy. Menj templomba. Menj ki a katakombákba. Amit akarsz. De legfőképp ne csinálj semmi. Add át magad teljesen. Ne legyen programod. Ma nem olyan öltözött az arcod, mint a tegnap volt. Használd fel indulásnak ezt a szerencsés napot. Menj.
Mikor Erzsi megkapta az üzenetet, amelyet Mihály családja juttatott el hozzá, nem maradt tovább Rómában. Hazamenni nem akart, mert nem tudta, hogy adja elő Pesten házassága történetét. Bizonyos földrajzi gravitációt követve ő is Párizsba utazott, mint azok az emberek szoktak, akik teljesen reménytelenül új életet akarnak kezdeni. Párizsban felkereste gyermekkori barátnőjét, Tolnai Sárit, aki már kamaszkorúban is férfias egyéniségéről és rendkívüli használhatóságáról volt nevezetes. Férjhez sose ment, nem volt ideje hozzá. Mindig éppen égető szükség volt rá a vállalatnál vagy újságnál, ahol dolgozott. Szerelmi életét oly futtában bonyolította le, mint egy kereskedelmi utazó. Idővel, mikor már mindentől nagyon undorodott, Párizsba emigrált, hogy ott új életet kezdjen, és folytatta ugyanazt, amit Pesten csinált. Csak hogy most francia vállalatoknál és újságoknál. Mikor Erzsi Párizsba érkezett, éppen egy nagy mozigyár titkárnője volt. Ő volt az a bizonyos egyetlen csúnya nő a házban, a sziklaszírt, akihez nem ér fel a szakmával együtt járó erotikus atmoszféra, akinek józanságában és elfogulatlanságában mindig meg lehet bízni, aki sokkal többet dolgozik és sokkal kevesebbet keres, mint a többiek. Korán őszülő típus lévén rövid hajával olyan nemes feje volt, mint egy tábori püspöknek, törékeny és kislányos teste fölött. Mindenki megfordult utána, és ő erre nagyon büszke volt.
Fogsz élni? Még mindig olyan sok pénzed van?
Hát, tudod, Sári, a pénzem már nagyon ravasz a dolog. Zoltán, amikor elváltunk, kiadta a hozományomat és az apai örökségemet. És én annak a nagy részét Mihályék vállalatába tettem bele. A kisebb részét pedig minden eshetőségre elkészülve bankba tettem. Szóval volna miből élnem, csak nagyon nehéz hozzájutni. A bankban levő pénzemet ide kihozni tisztességes úton nem lehet. Tehát arra vagyok utalva, amit ex-apósom eljuttat hozzám. Márpedig ő, ha pénzt kell a kezéből kiadnia, igen-igen nehéz ember szokott lenni. És nincs semmi megállapodásunk erről.
A pénzedet ki kell venned a vállalatukból. Ez a legelső.
Igen. De ahhoz el kellene válnom Mihálytól. El kellene válnom Mihálytól.
Hát természetesen el kell válnod Mihálytól.
Az nem olyan természetes. Az nem olyan természetes.
Na hallod, ezek után?
Igen.
Az nem olyan természetes.
De Mihály nem olyan, mint más ember. Az nem olyan természetes. Azért is mentem hozzá.
Jól is jártál vele.
Az nem olyan természetes.
Nem szeretem az olyan embereket, akik nem olyanok, mint más ember. Más ember is elég undorító. Hát még az, aki nem olyan.
Jó, Vasári, ezt hagyjuk. Különben sem teszem meg Mihálynak azt a szívességet, hogy csak úgy elválok tőle.
De mi a fenének nem mész az a Pestre, amikor ott a pénzed?
Nem akarok addig hazamenni, amíg ezek a dolgok nem tisztázódtak. De mit mondok otthon az embereknek? Képzeld el, miket beszélne Juliska, az unoka nővérem.
Beszél az úgy is, nyugodt lehetsz.
De itt legalább nem hallom. Meg aztán nem mernek haza, Zoltán miatt sem.
Az első urad miatt?
Amiatt. Már a pályaudvaron várna virágcsokorról.
Ne beszélj. Hát nem haragszik rád, hogy ilyen csúnyán fagytad?
Dehogy haragszik. Teljesen igazat ad nekem. És alázattal várja, hogy hát, ha egyszer mégis visszamegyek hozzá.
és bánatában biztos szakított az összes gépírónőjével és szűzi életetét. Ha hazamennék, le nem menne a nyakamról, és azt nem lehet kibírni. Mindent elviselek, csak a jóságot és a megbocsátást nem. Különösen Zoltán részéről.
Hát tudod, ebben az egyben igazad van. Nem szeretem, amikor a férfiak jók, és megbocsájtok.
És holdvilág. A harmadik rész hangzott el. Szereplők: elbeszélő Gálfi László, Millicent Pokornilia, Mihály Bodó Viktor, Eleszli Lukács Andor, Ervin Zsótér Sándor, Sári Kecskés Karina, Erzsi Ónodi Eszter. Felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turai Tamás. A rendező munkatársa Sosa. Zenéjét összeállította és rendezte Vajdai Vilmos. Felvételt 2001-ben készítették, és legutóbb 2003. április 30-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Petri György verseit Jordán Tamás mondja el.
Kis Elégia, kedves Mihály s Dezső, egy részét már tudom annak, amit ti tudtatok. Elindultam a ti utatokon, elkezdtelek titeket óvatosan követni, s nem is vacog a fogam, legalábbis nem nagyon. Utánozhatatlan féreg mozgásomat, ahogy így rákmenetben hátrálok kívülebbre szünetlen, vagy inkább lebegek, pangó vizen moszat, nem csinálja utánam egyötök sem. Érdeklem, talán ez a helyes kifejezés, és elmulattat ez a sok álzárlat, nem jövő befejezés, halasztott halasztás, nem látványos lefejezés, kiváró taktika, nem huszár adtak. Labirintus. Csak egy dologhoz van érzékem, ahhoz, hogy fölleljem az életben mindazt, ami rossz. Talán érzékem sincsen, csak eszem, hogy tudjam, bármit teszek, rosszul teszem. A labirintusból kiút nincs, csupán céltalan, tovább. Elvágom a Riad névfonalát. Nélkül. Nehéz nélkülem elképzelni a világot. De ki mondta, hogy muszáj elképzelnem? Mellesleg el tudom képzelni. Egy tányér tejszín, macska nélkül. Chopinről. Minden olyan könnyű, minden olyan illatos, mint a méz. Csak a tüdőm rohadt szét, csak a szívem oly nehéz. De jó lett volna élni, szomorú valcer és elegáns menüett. Sajnálom, hívnak már, mennem kell. Nem lehet. Sietek. Gyufa. Az öngyújtókkal mindig befülöttem. Ez így mondhatni majdnem képzavarnak, habár tény, volt valaha zsebes fürdőgatyám, amelyben olykor önfeledkezett csomagmunkás vagy kosút, meg egy skatúja gyufa. A gyufára amúgy is pikkeltem, mert hangzóit megkeverve fagyúnak hangzik, ami jobb társaságban zsenás. Ezért tértem volt át az öngyújtóra, amitől viszont bőrkeményedésem támadta a hüvely kujjamon, a rovátkolt csiholó korong túl gyakori üzembe helyezése következtében. Ugyanezt a kálváriát megjártam a piezo elektromos, nyomásra gerjedő több $10 tüzelőeszközökkel is. Hol a piezo hiányzott belőlük, hol az elektrom. De veszem észre, elcsellengtem a tárgytól, amire ráadásul rá se tértem. A nők, tudni élik, a hölgy menyétek, feleség, féleségek, asszony kacatok, akik napot is éjjé feketítve, holdat kormozva nem szeretnek engem megállás nélkül, sőt, visszamenőleg éveknek soka óta. És mint a kérdezetlen homok, pereg életem el a semmibe. Álom. Próbáltam a maját kicsalogatni a sírból. Raktam egy tálcára libamájat, kaviárt, lazacot a legjobb fajtából, és még egy tucat osztrigát, frissen halászottat, repülőgépen egyenest Isztriából, meg viszkit. De ő az egészre legyintett. Azt mondta, jobb neki már odalent. Bach kapcsán. Komm Süßertod, vagyis jöhet a desszert. Miután bezabáltuk életi bús lakománkat, úgy mint házasságok, válások, gyerekek, unokák és egyéb kiegészítők, most a haláltortán, aki egyszerre elfújja az összes gyertyácskát, az elnyeri méltó jutalmát, a szívinfarktust. Mint anyaöl várja már régtől, hogy visszafogadja a sír. Tudom, ez a poén úgy serceg, mint a zsír. Na de én magam volnék a tepertő. És most értem, jött a halál, s lett tepertő. Schubertről. A zenéhez nem sokat értek, szabatosabban szólva, semennyit. Valószínűleg ezért vonzódom a vokális műfajokhoz. A szöveg járszallagja segít. Meg aztán vonzódom az emberi hanghoz. Ehhez a megemelt, de mégiscsak beszédszerű képződményhez. Tudom, hogy ez meglehetősen parragi és primitív hozzáállás, de hát a zenét nem a szakértők számára szerzik. Schubert bizonyosan nem a vájtfülűeknek és muzikológusoknak. A humor és pátosz ezen különös keveréke, mindig a halál árnyékában, de önsajnálat nélkül. A Frem bin ich eingezogen, Frem zieh ich wieder aus, hűvös mérték és távolságtartása példaszerű. Száraz tény megállapítás, s közben jókedélyű, tréfát kedvelő, kövérkés, pici, cvikkeres ember. Elég volt neki, hogy ő tudja magáról. Zseni. Bár ebből se csinált nagy ügyet. Nagyapám abgangja. Már nem ismert meg senkit. A lába és a feje egyenletesen gyorsan reszketett. Én a felmenőim között álltam ágyánál, és azon morfondíroztam, hogyan sokkolom majd a felmenőimet, hiszen kénytelen leszek közölni velük, hogy a papának már annyi. És akkor átsuhant egy nővérke a kórtermen, a nagyapám feléje fordította tekintetét, és tagoltan érthetően így szólt. Köszönöm, kisasszony, minden nagyon finom volt. Hajnalban excitált. Most már soha nem fogom megtudni, miféle minden és milyen értelemben volt nagyon finom.
Petri György verseit Jordán Tamás mondta el. Szerkesztette Turai Tamás. Rendezte Markovics Ferenc. A hangfelvétel 1999-ben készült, és legutóbb 2014. augusztus 3-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Három óra. Jó napot kívánok!